Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Tiltakoznak az állami színházak alkalmazottai, miután a Kulturális Minisztérium közzétette az állami előadó művészeti és hangversenyintézmények munkaköreire vonatkozó egységes munkaszervezési és munkaidő nyilvántartási szabályokat. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a Kulturális Minisztérium a munkaidő pontos nyilvántartására akarja kötelezni a tárca által működtetett színházakat, operákat, filharmóniákat és más előadásokat szervező kulturális intézményeket. A Román Színházi Szövetség nyílt levélben tisztességtelen, cinikus gesztusnak minősíti a munkavégzés tényének dokumentálását célzó, de a művészi munka jellegzetességeit figyelmen kívül hagyó minisztériumi szabályzatot olyan körülmények közepette, amikor az utóbbi években a kulturális intézményeket folyamatos forrás megvonás sújtotta. A színészek úgy érzik, hogy a kreatív tevékenységet irodai rutinna és naplóírási feladattá degradálnák. Demeter András István kulturális miniszter tegnap blogbejegyzésben részletezte, hogy mit kifogásol a rendszerben, kiemelve, hogy a jelenlegi figyelmen kívül hagyja az alkotó szakmák sajátosságait. Szerinte az érintettek szándékosan vagy megvezetve, de félreértik a kezdeményezést, amelynek gyakorlatba ültetését a számbevőszék 2023-ban kérte. A mai naprakészben Demeter András István kulturális minisztert hallják, holnap pedig a szakma egyik képviselőjének az álláspontját ismertetjük. A mai beszélgetésünket felvételről hallják, miniszter úr, köszöntöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, én is köszönöm.
Beszélgetésünket ma reggel 7 óra 30 perc után rögzítettük, ilyen bukaresti hajnal ez?
Hát ez már egy javában, mert reggel, hiszen az élet itt már nagyon pezseg.
Időről fogunk beszélgetni, tiltakoznak a színészek egy munkaidő nyilvántartási módosítás miatt. Ön a Facebook oldalán, a blogján azt mondta, hogy egy újabb álhírnek ültek fel. Tisztázzuk, miről van szó?
Igen, elsősorban azért, mert ez nem egy módosítás, ez nem egy miniszteri rendelet, még csak nem is egy kormányrendelet, vagy nem egy jogszabály. Ez egy önrendelkezési javaslat tesztelésének az első fázisa. Mivel 2023 óta a számvevőszék ellenőrzései hathatósan, nyomatékosan és ismételten követelik a tárcától, hogy a művészeti intézményekben a munkaidő nyilvántartást valamilyen szinten hozzák összhangba az általános rendelkezésekkel. Ennek a fejleménye, ez a tesztprogram, amelyet idén februárban sikerült közzétenni, illetve leközölni a tárca intézményeinek vezetőivel. Mi történt konkrétan? 2023-ban megkaptuk ezt az intézkedést, és azóta mindenféle fajta konzultációk folytak, amely mégis egyik sem vezetett sehova, és amikor én átvettem a mandátumot tavaly nyáron, szembe találtam magam ezzel a helyzettel, amelyben lépni kellett, hiszen a számvevőszék többszörösen felhívást intézett arra, hogy a határidőt sajnos nem tartottuk be. Akkor azt mondtam, hogy mivel 36. éve ez a kérdés tisztázatlan, és egyetlen felülről jövő javaslatot sem sikerült a szakmával elfogadtatni, próbáljuk meg a másik irányból, és a különböző intézményekhez fordultam, hogy jelöljenek, javasoljanak embereket, vezetőket, végrehajtói szintről kollégánkat, akik próbálják meg kidolgozni azt az intézkedés csomagot, amelyben ez a munkaidő nyilvántartás sokkal emberközelibb, illetve műfaj közelibb lesz, mint eddig volt.
Mit jelent ez, hogy műfaj közeli?
Hát a műfaj közeli, ez egy metaforának szántam. Azt jelenteni, hogy ugye művészeti intézményekben az ember nem csupán a munkaidőben, nem csupán a próbák során dolgozik, sőt, az csak a jéghegy csúcsa. A munka nagy részét egyedül vagy stúdiumban, például a zenészek ugye állandó gyakorlatok során végzik, de ugyanígy a színészek is, vagy az énekesek is, a hangtornákat, vagy a mozgáskészség instrumentálását, cizellálását végzi mindenki minden nap. Vagy amikor egy szerepre készül az ember, azt nem lehet a próbák során megtanulni. Arra fel kell készülni, mindenik próbára több órás, több tíz órás munka van, amelyet nem lehet a közösségben, nem lehet a próbateremben elvégezni a kollégák rovására. Azt szokták mondani a szakmában, hogy a szöveget otthon kell megtanulni, otthon kell beültetni az agyba és a szervezetbe, a hangképzőrendszerbe, ahhoz, hogy a próbaidőt az ember maximálisan kihasználja. Ezt értettem, amikor műfaj közeliségről beszéltem.
Most ha nem a jelenléti íveknek a gyári vezetése, most nem tudom ezt másképpen megfogalmazni, tehát hogyha nem ez a cél, akkor pontosan mit
szeretném módosítani? Erről van szó, ezért két dolog. Egyrészt nem én szeretném módosítani, ez leges. A második, tényleg nem a jelenléti ívekről van szó, és ezért mondtam azt, hogy itt egy álhírrel találjuk szembe magunkat. A jelenléti ívek azok 36 éve, vagy 36. éve a munkatörvénykönyv szellemében, illetve az általános bértörvény szellemében történnek, ami napi 8 óra, heti 40 óra, vagy havi átlagban 160 órás jelenlétet követelnek meg, és ez alapján történnek a fizetések. Ez a dolognak a vége. Mi a dolog elejéről beszélünk, és pedig arról, hogy a mindenkori munkaadónak két kötelessége van a munkavállalóval szemben. Az egyik az, hogy munkát adjon neki, a másik az, hogy nyilván tartsa azt, hogy milyen mértékben ez a munka elvégzésre kerül, megvalósul. Na most mi erről a nyilvántartási rendszerről beszélünk, amely helyenként teljesen hiányzik, helyenként leragadt a szocialista, úgymond jelenléti, aláírt jelenléti ívekben, amelyeket ugye a gyakorlat azt mutatja, hogy nem minden nap szokták aláírni, elfelejtik, előre írják alá, vagy visszamenőleg írják alá, tehát ez az évtizedek során járhatatlannak bizonyult. Közben bevezettek sokan mindenféle fajta egyéb korporatista vagy gyári megoldásokat, például ilyen kártyával történő kibejárati rendszert, amely automatikusan pontozza a jelenlétet, meghatározza, mettől meddig volt az ember a gyárban, a kultúra gyárában például, de azt nem tudja bizonyítani, hogy mennyit készült fel, mennyit foglalkozott a szereppel, mennyit studírozott, mennyit gyakorolt. Erre nem találtak semmiféle megoldást. Na most a világjárvány idején érdekes módon megtanultunk valamennyien különféle fajta egyéb megoldásokat, hiszen abban az időszakban ugye ez a remote, ez a távolléti otthonról végzett munka is beült a mindennapi életünk gyakorlatába, és megtanított bennünket arra, hogy bizony valamilyen jelentési formában is az elvégzett munkát, főleg ezen az intellektuális, szellemi területen bizonyítani lehet, vagy legalábbis föl lehet vállalni mind a két fél részét. Na mi most ezen a területen keresgélünk, és ez a keresgélés, ez több lépcsős, amelyre is, ha gondolja, akkor a továbbiakban kitérhetünk.
Igen, térjünk ki akkor a továbbiakban arra, hogy milyen keresgélés. Nekem az jutott eszembe, hogy mindig, amikor valamiféle újdonságot próbálunk bevezetni, szokás azt mondani, hogy hát nem kell feltalálni az ásványvízben a buborékot, vagy a spanyol viaszt, meg van itt csomó hasonlat, hanem meg kell nézni a nemzetközi példákat. Tehát lehet egyáltalán, hogy méri-e valaki objektíven egy művészeti produkcióhoz kapcsolódó munkaidőt vagy teljesítményt? Máshol hogy van ez?
Itt mi most nem a mérhetetlennek a méréséről beszélünk. Vegyük egy példát az önök műfajából, a rádiózásból. Például ez a mostani interjúnk, amely egy rögzített interjú, ez mit feltételezett az ön részéről? Végigolvasta, végigtanulmányozta a témában megjelent, leközölt információkat, akár a minisztérium sajtóközleményeit, a honlapját, a Facebook bejegyzéseit, akár a miniszternek a blog bejegyzését, meghallgatta a különböző híreket. Tehát egy elég hosszas dokumentálódási folyamat előzi meg ezt a beszélgetést. Ezt a beszélgetést követi még egy nagyon fontos utómunkálati szakasz, ugye, amelyben kipucoljuk a mindenféle hangszennyezéseket, letisztázzuk ahhoz, hogy egy élvezhető és hallgatható párbeszéd legyen, és a néző, a hallgató vagy néző, mert a tévére is érvényes, az egy minél kompaktabb, összetettebb és világosabb képet kapjon. Ehhez még rengeteg órát akár kell ebbe a munkába befektetni, és ennek az egésznek a mérhető, konkrét időtartama az maga a műsoridőben fejeződik ki, ami mit tudom, egy 30 perces műsor születik egy több órás megbeszélésből. Kérdezem azt, hogy létezik-e a rádió intézményen belül ennek az egész rendszernek egy nagyon pontos, mérhető, kimutatható formája?
Nem létezik.
Ugyanígy 8 órát pont állnak, így van, és ugyanígy 8 órát pont állnak, heti 40-et vagy havi 160-at, függetlenül attól, hogy ez az interjú például szombat-vasárnap, vagy pünkösd vasárnapján, vagy mit tudom én, húsvét hétfőjén készül. Na most ezért mondom, hogy nem kell nagyon messzire menni, ezek a kérdések igazából egy olyan hasadást, szakadást világítanak meg, amely hosszú-hosszú-hosszú évekre nyúlik vissza, és amely arról szól, hogy lényeges különbség van az általában vett és világszinten érvényesített és sablonosított munkatörvénykönyves előírások között, illetve a különböző szakterületekre alkalmazandó, de nem alkalmazott specifikus rendelkezések között. A munkatörvénykönyv a világon mindenütt végül is két általában vett megközelítést használ. Az egyik, amelyet ugye egy régi 80-as évekbeli, vagy még korábbi slágerből már tudunk, a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás megközelítés. A másik képlet a 12-24-es rendszer, amely különböző területeken megmutatta a működő képességét, és alkalmazzák számtalan esetekben, de amelyet sem a színházban, sem a rádiózásban, sem az egyházi munkaterületen nem lehet alkalmazni, hiszen nem lehet 12-24 órában sem esketni, sem temetni, sem műsort készíteni, sem előadást játszani, vagy koncertet tartani. Emiatt igazából meg kell nézni azt, hogy vagy találunk olyan megoldást, amely lefedi a valós helyzeteket, ennek a munkának, vagy ezeknek a munkaköröknek a sajátosságait, vagy az út végén valahol az lesz, amit el kell előbb-utóbb ismernünk, hogy a munkatörvénykönyv, mint olyan egy inadekvált megközelítési forma, és talán, mit tudom én, a polgárjog szintjére kellene kivinni, vagy a kereskedelmi szerződések szintjére kellene kivinni ezt az egész történetet, azért, hogy ne időben, letöltött munkaórákban mérjük mindezt, hanem az eredményekben. A műsorok számában, a műsorok összetettségében, a műsorok időtartamában, vagy az előadások számában, a próbaszámokban, úgymond a szolgálatok képezik a mértékegységet, és nem az időegység.
Most van egy felháborodás a színészek körében, viszont azt arról is kell beszélni, bár kevés szó esik erről, hogy van a rendszerben egy fonákság, vannak olyan színészek, akiket hát évek óta nem láttunk a színpadon, és ők alkalmazott színészek. Ezzel lehet valamit kezdeni? Vagy a mostani módosítás kitér?
Ez visszatér ugyanarról, amiről beszéltünk az imént. Ez a probléma csak akkor merül fel, hogyha a munkajog területén vagyunk, ha a munkatörvénykönyv szellemében és betűjében maradunk. Ameddig ez így van, addig ilyen helyzetek lesznek, és elsősorban azért lesznek ilyen helyzetek, mert a drámatörténet maga nem ad annyi lehetőséget. Például lényeges különbség van a női szerepek meg a férfi szerepek között, mióta színház a színház. Akár a számukat tekintve, akár a kiterjedésüket, vagy összetettségüket tekintjük. De ugyanezt lehetne sorolni a különböző területeken is, például, hogyha a napi sajtót vesszük, akkor hiába szakosodtam én kultúrára, nem biztos, hogy minden nap van kulturális területen olyan hírértékű történés, amellyel én kitölthetném a napi 8 órás munkaidőmet, de ezzel szemben például, mit tudom én, az egészségügyben valakinek annyi témája van, hogy napi 16 óra sem elegendő ahhoz, hogy mindezt lefedje. Úgyhogy ezek a kérdések ezen a szellemi területen végül is mindaddig fennmaradnak, ameddig mi egy olyan jogszabály, vagy egy olyan jogi kereten belül működünk, amely teljesen más szférákra lett kidolgozva, került kidolgozásra, illetve kerül alkalmazásra.
Csak hogy ehhez A jogszabály kidolgozáshoz partnerre is szükség van, említette ön azt, hogy volt konzultáció az érintett felekkel, mégis most ott tartunk, hogy kering egy álhír, félreértelmezik a módosítási javaslatot. Hogyan alakulhat ki egy ilyen mértékű félreértés? Olyan emberekről beszélünk, akik értelmiségi réteghez tartoznak.
Igen, de ez természetes. Tehát itt azért az embernek a velejárója, az emberi mi voltunk velejárója az, hogy minden, ami új, minden, ami kivisz a komfortzónából, megváltoztatja a szokás hatalmát, vagy a szokás jogot, mert itt igazából szokás jogról beszélünk, nem egyébről. Így szoktuk meg, ebbe születtünk, és ebben nőttünk fel. Tehát ehhez képest minden, ami új, minden, ami változás, azt az ember kétkedve, félve, tartózkodva fogadja, és ennek különböző formában ad hangot. A közösségi médiákban tüntetésre megy, felhívásokat intéz, stb. És ez természetes. Igazából mindezek a feszültségek, ezek voltak éppen oda vezetnek, hogy előbb-utóbb, miután ezeket a köröket lefutjuk, ezeket le kell futni, ez jelenti voltak éppen a társadalmi párbeszédet. Ennek a különböző formáival találjuk szembe magunkat ezekben a napokban. De miután ezeket a köröket lefutjuk, és a párbeszéd és a konzultáció során elmélyítjük a dolgokat, a felületes megközelítésből elmegyünk egy alapvetőbb, mélyebb elemzésbe, akkor ennek az útnak a végén talán ott rejlik a megoldás. Most említettem az előbb, hogy ennek a mostani konkrét helyzetnek a lépcsőzetes voltáról kellene egy pár dolgot mondanom, ahhoz, hogy a kép teljesebb legyen. Tehát február elején a tárca egy körlevélben, nem egy miniszteri rendeletben, nem egy jogszabály formájában, nem egy procedurált formában, hanem egy körlevélben értesítette az alárendelt intézmények igazgatóit arról, hogy itt van egy olyan intézkedés csomag, amelyet a kollégák kidolgoztak, tehát egy önrendelkezési csomag, amelyet 30 nap alatt ki kellene próbálni. Meg kellene nézni, mi az, ami működik, mi az, ami nem működik, mi az, amit másra kell lecserélni, vagy ki kell dobni egyszerűen a szemétbe, mi az, amit lehet javítani. Ha ezt nem tesszük meg, akkor sose fogjuk tudni, hogy a gyakorlatban is működik-e, vagy egyáltalán nem működtethető mindaz, amit a kollégák az íróasztalnál különböző munkacsoportokban néhány hónap alatt kidolgoztak. Ezt az úgymond tesztelési fázist követné a finom hangolás. A finom hangolás után szükséges egy széles körű tájékoztatás, hogy uraim, hölgyeim, tisztelt kollégák, ez lenne, amit miután kipróbáltunk, megnéztük, hogy működik-e, ez lenne az a javaslatcsomag, amelyet be kellene vezetni, és itt lépne érvénybe a normatív rendszer, magyarul a javaslatnak az átalakítása a rendelkezés csomagok bármely formájává. Ahhoz, hogy ebből miniszteri rendelet, kormányhatározat, kormányrendelet, vagy akár egy törvény szülessen, hiszen egy ilyen szintű nyilvántartást, amely törvényes kereteket fog majd módosítani, csupán törvénymódosítás vagy kiegészítés formájában lehet általános érvényre emelni. Tehát most jelen pillanatban ennek a lépcsőzetes rendszernek a legalján vagy a legtetején, a kiinduló pontján vagyunk csupán, egy konzultáció kezdetén, és lám, ahogy ön is említette, még a konzultálási mechanizmust is egyelőre mindenki zsigerből elveti, és emiatt folytatjuk a párbeszédet.
Azt mondta ön, hogy 35-36 éve nem oldódott meg ez a kérdés. Hogyha a jelenlegi helyzetet nézzük, még mennyi időre van szükség, vagy nem időkérdése ez, hanem elszántság?
Elszántság kérdése elsősorban következetesség kérdése, és sajnos kibújni nem lehet, hiszen a számlevőszék utasítása egyrészt jogos, másrészt világos. Közpénzek kerülnek kifizetésre különböző fizetések formájában, és pontosan ki kell tudni mutatni bármilyen ellenőrzés vagy auditálás során azt, hogy hogyan viszonyul a kifizetett közpénz egyénenként az elvégzett munkához, illetve hogyan lehet bizonyítani azt, hogy ha már munkaidőben, ha már órákban és percekben mérjük a dolgokat, és nem más mértékegységben, akkor hogyan tudjuk bizonyítani, hogy ez a mértékegység igenis helyesen alkalmazódik az adott élethelyzetekben, illetve munkaviszonyok keretében.
Deventer András István kulturális miniszter a mai napra kész vendége. Eddig egy konkrét téma kapcsán beszéltünk, miután a színészek tiltakoznak egy munkaidő nyilvántartási módosítás miatt, vagy a kezdeményezés miatt, vagy a konzultáció kezdődött el, és már zajlik a tiltakozás. Most beszéljünk picit általánosabban a kultúráról. Tavaly augusztusban a Román Rádió kulturális csatornájának nyilatkozott ön, és azt mondta, hogy a kultúra nem lehet a megszorítások tárgya. Az idei költségvetési kihívások közepette, ön hogyan képzeli el a kultúra finanszírozásának a jövőjét? Az országnak még nincs költségvetése, készül a költségvetés. Milyen pályán mozoghatunk?
Hát ezt a kérdést is két irányból kell megközelíteni. Az egyik a nagyon közeli jövő, ez a jelen költségvetési év, és a másik a közép vagy hosszú távú jövő. A jelen költségvetési évnek a sorokszámai, amelyet átbeszéltünk elvi szinten a miniszterelnökkel, a pénzügyminiszterrel és a miniszterhelyettesekkel, jelen költségvetés végrehajtásunk viszonylatában a tárca szintjén nagyjából ugyanazokat a sorokszámokat tartalmazza, tehát nem lesz rosszabb, mint a tavaly, még akkor is, hogyha az árak nőttek, az áfa megnőtt, ígéretet kaptunk ennek a kompenzálására, de jelen pillanatban egyelőre ennek a medrének a bőrére még nem szabad innunk, hiszen ahogy ön is említette, ezek még csak előzetes tárgyalások, addig, amíg erről a parlament nem fog szavazni, és nem kerül elfogadásra a költségvetési törvény, addig bizonyosságról nem beszélhetünk, csak elvi megállapodásokról, vagy reményekről. Középek hosszú távon azért változtatni kellene ezen a rendszeren, és erre is van megoldás. Én az elmúlt 20 éve, mióta ezen a pályán időközönként játszom, megfigyeltem a dolgokat, és látni vélek olyan megoldást, amellyel ki lehetne bújni ebből az áldatlan állapotból, és ez is egy paradigmaváltásra lenne szükség, és pedig arra, hogy amit a 89-től errefele tapasztalunk, hogy a kultúra mindig a nagyasztalról lemorzsolódott aprólékokból él, tehát ami a nagy fogyasztó kielégítése után, beszélünk itt egészségügyről, infrastruktúráról, védelmi hálózatról, meg különböző egyéb rendszerekről, miután ezeket az igényeket kielégítették, akkor a maradvány összegekből finanszírozzák a kultúrát, és ez úgy a kormány szintjén, mint az önkormányzatok szintjén egy sajnálatos módon igaz és bejáratott helyzet, amelyből egyelőre eddig elé senki nem talált kiutat. Na most, ha szétnézünk egy picit, akkor vannak erre más példák is. Például az, hogy akár a filmművészetben ez a cash rebate-nek nevezett intézmény, amelyet most nem fogok hosszasan elemezni, hanem egy sokkal ismertebb és kézenfekvőbb példát fogok elővenni. A helyi adókból begyűlt összegek a kormány és az önkormányzatok viszonyára kívánok utalni. Ugye az általánosan bejáratott és működtetett jogszabály az, hogy a helyi adókból, hozzájárulásokból, illetékekből befolyt összeget az önkormányzatok átutalják az államkasszába, és onnan egy a törvény által megszabott százalék arányban, ez 65%, megkapják a visszaosztást. Most ezt a mechanizmust kellene átvenni a kultúra területén is. Magyarul meg kellene nézni, hogy a kultúra területén mekkora a napi, havi, vagy heti, vagy éves hozzájárulása ezeknek a kulturális kreatív szféráknak az állami költségvetéshez. Ennek az összegnek egy bizonyos hányadát törvénybe kellene foglalni, hogy ez vissza kell forduljon befektetés szintjén, támogatások szintjén a köz, illetve a magánszféra jegyében születendő kultúra területén. Kultúra vagy média egyáltalán ezekre a kulturális kreatív területekre. Ez Az imént említettem a cash rebate-et, ez a filmművészetben úgy működik, ugye, hogy például egy forgatás során hatalmas összegek fordulnak meg a különböző forgatási helyszíneken, a szállástól a szállításig, mindenre ki vannak vetve a különböző adók, és ez egy nagyon érdekes gazdasági körforgást eredményez. Most akkor ez a cash rebate azt jelenti, hogy ezekből az összegekből a hatóság végül is egy bizonyos hányadot cash rebate formájában visszafordít ahhoz, hogy egy következő filmnek is legyen induló tőkéje, és a következő filmmel is, vagy forgatási időszakkal is újabb plusz gazdasági értéket teremtsünk. Na ezt kellene, ezt a rendszert kellene szép lassan átvegyük, törvénybe iktassuk, bevezessük ahhoz, hogy a kultúra finanszírozása áttekinthetőbb, kézzelfoghatóbb, konkrétabb és főleg tervezhetőbb legyen.
Igen, csak hogy ez mentalitásváltásra is szükség van, ahogy ön találóan fogalmazott, nem arra, hogy a nagy asztalról a morzsát vagy a maradékot megkapja a kultúra, és hogy felismerni azt, hogy a kultúra az az a bizonyos puha hatalom, soft power. Hallgattam a napokban egy magyarországi podcastben, hogy Magyarországon a kultúra az állam GDP-jéhez nagyobb mértékben járul hozzá, mint a mezőgazdaság. Most kíváncsi lennék, hogy Romániában
mi az az arány. Az európai tagállamok nagy részére ugyanígy érvényes. Az a probléma Románia esetében, hogy ezt nem tudjuk kimutatni, és ennek két oka van. Az egyik az, hogy a különböző kulturális területek, amely fölött a magánjog rendelkezik, azokat látjuk, ott tudjuk, hogy mekkora a pénzügyi körforgás, például a könyvkiadás szintjén, ott is vannak szinkópák, de látjuk. Látjuk egyéb kreatív szférákban is, akár a filmművészetben is, mennyi a befektetés, mennyi jön vissza, vagy mennyi forog. De általában például a közjog területén, na ott nem látunk semmit, hiszen az egy zárt rendszer. Az állam a különböző fenntartók révén megadja az úgynevezett szubvenciót, a támogatást, ebből fizetések, bérek, illetve működési költségek kerülnek kifizetésre. Persze, ezeket adózzuk helyén a forrás szintjén, és azokat visszafordítjuk az állami költségvetésbe, vagy az önkormányzati költségvetésbe. Tehát ezek mind zárt rendszerek, erre nincs rálátás. Senki nem tudja konkrétan bizonyítani, ennyit tettünk be a kultúrába, ennyi jött ki belőle, ilyen és ilyen formában. Ennek érdekében egy nagyon izgalmas lépés történt az elmúlt év végén a kormány szintjén, amikor az adózási úgymond perrendtartást módosították, és bevezetése kerül kötelező módon az jelen év második fél évétől a számlázás, mint olyan, akár magánszemélyeknek is. Ez egy nagyon fontos lépés ebbe az irányba, a mentalitásváltás irányába, hogy mindent, ami a kultúra területén, pénzügyi szinten, gazdasági szinten történik, arra real-time-ban, tehát ugyanabban az időben legyen rálátása minden érdekelt félnek. Hogyha ezeket a hasonló intézkedések, amelyek nem megszorító intézkedések, sőt, folytatjuk, akkor eljutunk arra a szintre, hogy pontosan tudjuk napra készen azt, hogy mi is történik gazdasági szempontból a kulturális, kreatív területeken, és akkor onnantól kezdve lehet majd számigálni azon, hogy mekkora részt kellene ebből visszafordítani az újra befektetés érdekében.
Még egy rövid kérdést engedjen meg, miniszter úr. Egy nappal a mandátuma átvétele után nyilatkozott ön szintén a Román Rádiónak, és tett egy kijelentést, ami megmaradt bennem. Ön azt mondta, hogy a kultúra az nem túlsúlyos, vagy nem túlméretezett. Fenntartja ezt az állítását most?
Igen, fenntartom. Erre kimutatások vannak. Pontosan tudjuk, hogy a kultúra közjogi oldalán hány ember dolgozik, hány ember él a különböző közintézményekben, legyen szó könyvtárakról, közkönyvtárakról, vagy múzeumokról, különböző kultúrházakról, művészeti intézményekről, stb. Azt is tudjuk elég pontosan, bár nem ilyen számszaki kimutatások szintjén, hogy a kultúra magánszférájában nagyjából hányan tevékenykednek és hogyan, hiszen erre is vannak a különböző statisztikai kimutatások, akár alapítványi formában gyakorolják a szakmát, akár különböző cégek vagy egyéb szervezési formában, de ha ezeket összeadjuk, akkor elég pontosan ráláthatunk arra, hogy országos szinten, és amiről én nyilatkoztam, az csak a közszféra része, ez nem egy túlhízott, nem egy túlméretezett rendszer. Igazából nem vagyunk többen országos szinten, mint egy olyan nagyobb bacska község lélekszáma. Tehát ez nem egy túlméretezett rendszer. A probléma az, hogy ebbe a rendszerbe mennyi pénz, milyen formában megy be, és milyennek az eredménye, illetve az a kérdés, hogy nem tudjuk, hogy ez mennyi konkrét pluszértéket termel, olykor még szellemi szinten sem, hát még gazdasági szempont.
Demeter András István, kulturális miniszter, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
Én is köszönöm, viszont hallásra.